2018. szeptember 18-án délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Az állatok oltása elengedhetetlen, a gazdák mégsem veszik komolyan. Dr. Antal Lilla csikkarcfalvi állatorvossal készült interjúnk.
Az emberek azt gondolom, hogy nincsenek tisztában a veszettség vírus veszélyességével, vagy nincsenek felvilágosítva kellőképpen, vagy csak nem akarnak tudomást venni.
A csapadékos nyár meglátszik a kenyérgabonán. Tankó Péter gyímes felsőoktató kivállalkozó válaszol kérdéseinkre.
Rengeteg fekete gabona van. Tehát azt jelenti, hogy vagy újból ki akar nőni a szem, vagy pedig már rothad. És ezért meg fog drágulni kenyér, és általában minden élelmiszer.
Majd a szeptember közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A vándorméhészeknek talán lehet egy kis sikerélményük. Jakab Ernő farkaslaki méhésznél jártunk a Gazda Élet mikrofonjával.
Az idei év, ezt úgy lehet mondani, egy kicsit jobb volt, mint a tavalyi. Valamiből több mézünk lett, valamiből kevesebb, de átlagosan jobb.
Kísérlet vagy modell, az Agrár Innováció, mint székelyföldi fejlesztési paradigma címmel jelent meg tanulmánykötet. Bíró A. Zoltán társadalomkutatóval, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem oktatójával beszélgetünk.
Ma már több százra tehető ezeknek az innovatív kezdeményezőknek a száma a Székelyföldön, azt gondoljuk, hogy erre a csoportra sokkal jobban föl kell hívni a figyelmet.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Beszél már az egész világ szája, azt mondják, hogy te vagy az én szívem párja, tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja a nóta, hogy nem zörög a halasz, ha a szél nem fújja, tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja a nóta, hogy nem zörög a halasz, ha tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja a nóta, nem zörög a halasz, ha a szél nem fújja. Tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja a nóta, nem zörög a halasz, ha a szél nem fújja.
Mikrofonunk előtt Antal Lilla, csikkarcfalvi állatorvos. Sokan nem veszik komolyan az oltásokat. Ez mennyire jelent problémát?
Elég nagy probléma ez a praxisunkban, hisz a gazdákat úgymond meg kell győzni, hogy elhozzák az állataikat oltásra, értem ezt a kisállat praxisban. Nagy állatok esetében pedig úgymond veszekednem kell néha a gazdákkal, hogy már pedig ez az oltás kötelező. Van, amikor nem oltásról van szó, hanem egy ellenőrzésről. Egy TBC-s tehenet nem tarthat a gazda az istálójában, mert megfertőzi a lakosságot a tej által. Ezért le kell szűrnem azt az állatot minden évben. Nem érti meg a gazda, hogy ez kötelessége, hogyha értékesíteni akarja a tejet vagy a húst, akkor meg kell engednie, hogy leszűrjem ezt az állatot. Így néha a falusi vidéki állatorvos úgymond ellensége lesz a gazdának, mintha nem egy vonalat képviselnénk, én az oltás mellett, a szűrés mellett, ő pedig ellenzi, vitatkoznunk kell, ez néha megrontja a kapcsolatot a gazda és az állatorvos között. Kis állatnál most már megszokták a védőoltásokat, hisz kutyák esetében, ha nem oltatják be parvovírusra, szopornicára, más vírusos betegségekre, akkor egyszerűen elpusztul az állat, vagy pedig olyan kezelésnek kell alávetni, ami sokkal költségesebb, mint hogyha elhozná az oltásra, és még nem is biztos, hogy megmarad az állat.
Mivel indokolják ezt a tartózkodást? Anyagi gond ez nekik, vagy egészen más problémával nézünk szembe?
Anyagi is, és sok gazda attól fél, hogy például a tehén elvetél. Ebben benne van az is, hogy ha beoltom a tehenet, és egy hónap múlva vetél el, vagy öt hónap múlva, akkor is azt mondja, hogy az oltástól vetélt el. Benne van a pakliba, hogy ha én ráteszem a kezem az állatra, akkor bármi történik vele, az biztosan amiatt történt.
Doktornő, hogyha valaki nem oltatja be veszettség ellen az állatát, ez mivel jár?
Az emberek azt gondolom, hogy nincsenek tisztában a veszettség vírus veszélyességével, vagy nincsenek felvilágosítva kellőképpen, vagy csak nem akarnak tudomást venni, de azzal, hogy a kutya megkötve áll az udvaron, és bejön a róka, ami esetleg veszett, már pedig egy veszett róka gyakran bejön a portákra, és a gazda észre sem veszi, hogy a róka és a kutya összeverekedett, megharapta, ezáltal megfertőzte a kutyát, ő másnap ugyanúgy játszik a gyereke, ő a gazda, ugyanúgy kontaktusba kerül a kutyával, és egyszer csak, mivel hogy a veszettségvírus az ugye a fertőzéstől számítva akár 5-10 év múlva is felütheti a fejét, így a gazda azt kockáztatja, hogy egyszerűen 10 év múlva arra ébred, hogy megveszett. És nem vesznek erről tudomást, nincsenek tisztában a veszettség veszélyességével. Ezért nekünk terepállatorvosoknak kell könyörögni, hogy veszettség ellen beoltassák a gazdák a kutyájukat, mivel minden nap nem találkozunk veszett emberekkel, ez nem azt jelenti, hogy a vírus nem létezik, de a gazdák elengedik a fülük mellett a veszettségoltásra való felhívást. Ezt én egy borzasztó nagy felelőtlenségnek tartom, nekem is kutyáim vannak, rendszeresen beoltatom, hisz bármikor megkarcol, véletlenül megharapja a kezem, óriási kockázatot vállalok azzal, hogyha veszettségoltás nélkül tartom a kutyámat.
Az, hogy valaki beoltatja az állatát bármi ellen vagy nem, ezt valamilyen szerv nem felügyeli?
Felügyeli, de amíg néhány szemét súlyosan meg nem bírságolnak emiatt, addig úgy gondolom a gazdákat nem lehet sakban tartani, nem lehet rájuk ijeszteni kellőképpen. Vagy amíg nem történik egy olyan eset, hogy valaki kutyája megveszik, megharapja, és utána meggyűlik a baja vele. Úgy gondolom, hogy városon nem jelent ekkora problémát a veszettség elleni oltás. Vagy az emberek tájékozottabbak, vagy többnyire fajkutyát tartanak, ezekre a kutyákra inkább áldoznak, inkább gondot fordítanak rájuk, pedig a legnagyobb probléma a falun, udvaron élő kutyákkal van, ők kerülhetnek kapcsolatba gyakran a rókával, ugyanez a helyzet a macskákkal. Szinte senki nem oltat falun veszettség ellen macskát, de a macska kint jár a mezőn, ott találkozik a veszett rókával, és utána csodálkozunk, hogy felüti a fejét a vírus.
Az elmúlt 4 percben dr. Antal Lilla csíkszentmihályi állatorvossal készült interjúnkat sugároztuk. Most Miklós Szilvia énekel, kísér Ifjú Sárközi Lajos és zenekara egy 2017-ben készült hangfelvételről.
Szántok, beteg, koronálok a siklódi határban. Nem aludtam, a párja. Van egy legény a faluba, kinek leszek babája. Mint hiába gondolkodom, úgy sem leszek a párja. Van egy legény a faluba, kinek leszek babája. van nekem egy sejerkendőm, simára van vasalban. Van nekem egy szép szeretőm, ki nem hallgat szavamra. Az irigyek rábeszélték, hogy ne szeressen engem. Dobja el a fényképemet, csalja meg a szívemet. Az irigyek rábeszélték, hogy ne szeressen engem. Dobja el a fényképemet, csalja meg a szívemet.
Gyimes felső lokon Tankó Péter vállalkozónak van egy péksége is, a Piposz pékség. Az aratás ideje van, de elég csapadékos volt ez a nyár. Gondok lesznek-e majd az alapanyaggal? Befolyásolja ez az időjárás majd a búza árát, hogy látja?
Többé valószínű, hogy nagyon be fogja folyásolni. Azonban mi itt a Kárpátok tetején lévén, nekünk jó 150-200 kilométerre van az első búzatermővidék. Tehát mi nem tudunk arról beszélni, hogy a Csiki medence minket el tud látni jó kenyérgabonával, vagy kenyérdiszten, mert nincsen ilyen. Vagy Moldvába kell menjünk, vagy kifelé, anyaország felé, hogy jó minőségű lisztet kapjunk. Ami nagyon fontos, mert most már annyira a konkurencia, és ez a szabad verseny megköveteli, hogy nem lehet nem minőségű terméket vinni a piacra. Azt a néhány lej kenyéri járó pénzt ki kell adja mindenki, és azt a néhány lej kenyére járó pénzt azt meg is kell keresni, ami egyre nehezebb, főleg itt falu részén. Így el szoktam menni gabona aratás előtt, hogy mégis tudjak tájékozódni, hogy vajon mire számíthatunk. Rengeteg fekete gabona van. Tehát azt jelenti, hogy az már vagy újból ki akar nőni a szem, vagy pedig már rothad. Takarmány gabonának fog az lenni jó csak, az én tudásom szerint, és ezért meg fog drágulni kenyér, és általában minden élelmiszer. Lévén, hogy időben és minőségben nem lehet betakarítani a termést, ami megtermett.
Folyton kell agyalni azon, hogy ha most jöttünk egy újdonsággal, akkor jövő hónapban vagy fél év múlva mivel jöjjünk, mert ha nem, akkor lemaradunk a konkurenciától.
Sajnos ez így van, tehát bármilyen jól bejáratott termék legyen, az egy idő után unottá válik. És akkor jön egy másik trend, egy másik feltalálás, és azzal lépést kell tartani. Tehát mindig talpalni kell, mindig agyalni kell azon, hogy mi legyen az az új termék. Én ha csinálok egyfajta kiflit, amit az első napokban, az első hetekben, az első hónapokban, amikor azt kitaláltuk, akkor egy különleges, jó, mindenki megelégedésére való termék volt. Viszont ma a konkurencia is ugyanazt csinálja, mások is ugyanazokat kezdik gyártani, és akkor abból visszalépik a kereslet. Hogyha ezzel így megállunk, és kezdünk gondolkozni azon, hogy hát hogy létezik, hogy visszaesett nekünk a termelésünk, hát pont úgy csinálom, mint ezelőtt, és pont úgy odaügyelik, na pont ez, ami nem jó. Tehát nem elég az, hogy ugyanúgy csináljad, mint addig, hanem mindig előre kell lépni, és mindig valami újat azért ki kell találni. Ami aztán egyfajta termék, amit ha újat kitaláltál, és az sikeres, akkor viszi a többit is. Tehát nem feltétlen muszáj mindenféle terméket most már újból gondolni, újra kikísérletezni, de időnként biz a piacra kell dobni egy van. Hogyha nem, akkor összezsugorodunk, de nagyon. És hirtelen. Tehát úgy van, hogy nem is veszed észre, ha időben nem léptél, akkor lemaradtál mindenről.
Említette a trendeket, van periódus, mikor a rozskenyeret imádjuk, mert az az egészséges, aztán jön a fekete, aztán jön a fehér, meg a mit tudom én, a kukoricalisztet keverjük a nem tudom milyen liszttel, és az az egészséges. Őszintén mondja meg, hogy mit használ, önnek mi az egészséges? Mert már mindenről kiderítették a disznózsírról is, hogy ártalmas, aztán most az olaj az ártalmas, itt a lisztek meg a kenyerek terén, melyik az, amiben hinni lehet?
Elsősorban is a terméket, amit gyártunk, az, hogy jó legyen. Aztán azt lehet úgy is jónak megcsinálni, hogy mesterségesen beleavatkozunk a jóságába, tehát különböző ízfokozók vannak. Hát a pékiparban kevesebb az ízfokozó, mint a más élelmiszer szektorban. Viszont vannak ezek a formakiigazító porok, amik csak adalékanyag, tehát olyan, ami szépé teszi esetleg mutatósá azt a terméket, viszont jobbá egy is egyáltalán nem. Én annak vagyok a híve, hogy maradjunk meg a klasszikus kenyérgyártásnál, mivel hogy úgy is mondták régebb a kenyérnek, hogy az élet. A kenyér az maradjon meg az életnek, és aztán lehet azon kívül cifrítani sok mindent. Induláskor is ez volt nekem az elgondolásom, hogy nem mérgezik senkit se, tehát nem teszek én semmi olyan adalékanyagokat, ami esetleg, nem tudom, mert nem vagyok vegyipari szakember, de valamilyen vegyszert csak kell tartalmazzon az, hogyha olyan sokáig tartósítódik, és olyan sokáig tényleg látványos formai javulást mutat a kenyérbe, mert egy nagy szép sima kenyér lesz, és nagyra felnőtt, mit tudom én, nagy puha kenyér, de nem biztos, hogy az a jó. És tudom azt, hogy divat ide, trend oda, minden, de azért az emberek méltányolják azt, és értékelik azt, hogy jó kenyér, nem muszáj olyan nagyon szép kenyér is legyen. Tehát az a repedés meg kell legyen a kenyéren. Habár most már azt is irányítsák, mert rátért mindenki erre, hogy olyan eredeti formája legyen, olyan régi módi formája, mert rátértünk a régiségre minden iparágba, és ma ösztökéljük azt is, hogy hát legyen árepedve az a kenyér, legyen meglisztezve kívül. Tehát ami régebb csak úgy sikeredett, ahogy sikeredett, és most azt tartsuk, hogy az az eredeti.
Úgyhogy akkor jó, hogyha a kenyér lisztből van, vízből, sóból, és esetleg élesztő vagy kovászból.
Nem kell cifrázni. Az én belátásom szerint ezt az iparágat, mert ezzel elbolondítsuk azért az embereket, és saját magunkat is.
Tankó Péter gyímes felsőoló kivállalkozóval beszélgettünk az elmúlt 5,5 percben. A vándorméhészek valamivel több mézet pergettek, mint társaik, akik otthon méhészkedtek. Örvendetes dolog, hogy egyre több fiatal lát jövőt a gazdálkodásban. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Széles Erzsébet énekelt. A következő percekben néhány szeptember közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A most ületelésre kerülő almákat válogassuk át. Szedés közben vigyázzunk, hogy ne sértsük meg a faváz rendszerét, körmünkkel ne károsítsuk az alma héját, és lehetőleg a nyomódástól is óvjuk. Ha lehetőségünk van rá, úgy válasszuk meg a tároló helyiséget, hogy az hűvös, levegős, széltől és napsütéstől védett legyen. De ne legyen száraz sem, mert így hamarabb fonnyad a gyümölcs. A birs esetében semmilyen növényvédőszerrel ne kezeljük a fáinkat. A lehullott, fertőzött, sérült gyümölcsöt azonnal különítsük el a többitől. Tárolás céljára a birs esetében a 3-4 Celsius fok hőmérsékletű helyiség a legalkalmasabb. A piros és fekete ribiszkénél egész évi növényvédelmi munkánkat érdemes kiegészítenünk egy mechanikai eljárással. Ilyenkor már jól látható az üvegszárnyú ribiszke lepke hernyóinak kártétele. Most kell a fiatal hernyókkal fertőzött hajtásokat, vesszőket kivágnunk és elégetnünk. A károsított növényrészek a felületükön megjelenő rákcsálékról és ürülékről ismerhetők fel. A káposztafélék szedésére száraz időt válasszunk. A különböző raktári korokozók rothasztó tevékenységének megelőzésére csak átválogatott, egészséges, hernyótól mentes, a fölösleges levelektől megtisztított, tömött káposztafejet tároljunk. Időnként ellenőrizzük a tárolt terményeket, károsodás esetén távolítsuk el a fertőzött növényeket, megakadályozva ezzel, hogy a fertőzés a még egészségesekre átterjedjen. A paradicsom folyamatos szedésekor fontos, hogy ne hagyjuk a baktériumos varasodással, az alternáriás termésfoltossággal, a paradicsomvésszel fertőzött, rothadó bogyókat a töveken vagy a növénysorok között. összeszedésük, megsemmisítésük a még érőfélben levők károsodását előzi meg. A termés betakarítását követően alapvető agrotechnikai eljárás, a korokozók, főleg a paradicsomvész, a szeptóriás levélfoltosság, az alternáriás foltosság, a baktériumos varasodás, a baktériumos fekete foltosság, a baktériumos rák és hervadás, valamint a botritiszes betegség áttelelési lehetőségeinek érdekében a fertőzött növénymaradványok talajba forgatása.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A hideg helyen tartott lisztet tegyük előbb meleg helyre, ha tésztát akarunk készíteni belőle. A narancs vagy citromhéját reszeljük meg, keverjük össze ugyanolyan mennyiségű porcukorral, és tegyük jól lefedhető üvegbe. Az élesztő jól eláll, ha benyomkodjuk egy kis üvegbe, és a tetejére olajat öntünk. Hosszabb időre tegyük liszt közé. A sütés után megmaradt zsiradékot ne hagyjuk a serpenyőben, mert megavasodik. Tegyük egy üvegbe hideg helyre, és fedjük le. A túró több napig is frissen marad, ha a tára, amelyben van, egy kockacukrot teszünk, és letakarjuk egy tányérral.
Szélen rózsabokor, csak te tudod, mennyit járok utána. Kalapomnál elherva a rózsacsokor, a szívemet elebeszti a bánat. Visszaküldte a szerető, visszaküldte a jegykendő. Megmutatom, ha a szívem fáj is érte, nem járok én soha többé feléje. Visszaküldte a szerető, visszaküldte a jegykendő. Megmutatom, ha a szívem fáj is érte, nem járok én soha többé feléje. Kinyílik még egyszer az a rózsabokor, tudom, te is sísz még egyszer utána. Hogyha majd a csalfa szíved visszasodor, elkerüllek még a színed se lássa. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegjél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegjél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél.
Jakab Ernő vagyok, Falkastakára, vándormészettel foglalkozom.
Régóta?
2009 óta.
És milyen méhészkedni? Mert néhány kollégája mondja, hogy egyik év jobb, a másik rosszabb, elcsüggedünk, de azért mégis újra kezdjük. Önnek bejönnek a számítások?
Hát a számításokat legalább 5 évre kell tervezni, tehát egyik év jobb, másik gyengébb, tehát átlagot kell számítani. Az idei év, ezt úgy lehet mondani, egy kicsit jobb volt, mint a tavalyi. Valamiből több mézünk lett, valamiből kevesebb, de átlagosan jobb. A repcén a tavaly 3 hetet voltunk, az idén 5 napot, ugyanaz a mézünk meg lett. Az akáca tavaly úgy lehet mondani, hogy nem lett, az idén bőségesen lett. A hárs az megint az idén jó volt, tavaly nem volt abból. A napraforgalmi a tavaly jó volt, az idén semmi nem lett. Tehát gyakorlatilag 25-30-a között szoktunk júliusban hazajönni, tehát augusztus 1-e körül, az idén már július 10-én itthon voltunk.
Az utóbbi időben nagyon sok az eső, ez mennyire kavar be a számításokba?
Hát az esős évszakok meg a szárazság se jó. Az akásznak a végét egy kicsit megcsípte az eső és a napraforgót. Tehát úgy szoktuk mondani, hogy ha a napraforgón a szúnyogok csípnek, akkor van méz, az idén nem csíptek.
A mézet azt hogy értékesíti? Vásárokon, háztól, vagy nagy tételben leadja a felvásárlóknak?
Mind a kétféleképpen próbálkozunk. Van hai vásáraink, tehát Csíkszeredában, Székesfehérváron, van egy bukaresti vásárunk, Temesvárra is járunk. Egy részét így értékesítjük üvegestől. A többi részét, mivel biótermelők vagyunk, kapjuk a certifikátot, tehát ez azt jelenti, hogy minden évben jön egy biós ellenőr, leellenőriz mindent, méheket, mézet, tehát mindent házvizsgálnak, és így kapjuk meg a minősítést, így a nagyban felvásárló egy felárat tud adni. Ezért egy bónusz kapunk, és hordósan adjuk le persze, ez kerül külföldre, majd biztos, hogy visszajön az országba más minőségként.
A felvásárlási ár az idén jó?
Az az igazság, hogy még az akászról úgy félfülle hallottuk, hogy van ára, a többinek még nincs. Tehát gyakorlatilag, mikor méz volt, vagy méz nem volt, akkor is megvolt egy ár. Az idén egy kicsit olcsóbbat mondnak, de még nem biztos. Tehát nem nyilatkozunk még árakról, mert nem tudjuk. A mézeim még hordóban vannak, várjuk, hogy valamit mondjanak.
Nehezebb bioméhésznek lenni, mint hagyományos méhésznek?
Persze, erről szól a bioméhészet, tehát hogy jobban oda kell tenni a testet, dolgozni kell a méhekkel, megvannak a követelmények, a viaszat kell 3 évente cserélni a fészekben, tehát az egész kaptárban. A szennyeződések kijönnek, tehát a fertőzések a méheknél, igaz, mert nekik is van betegségük. Nem szabad kezelni bármit gyógyszerekre értem, nem szabad cukrot adni, tehát a cukor akkor van megengedve a bioméhészetben, ha biós cukrot adunk nekik, viszont akkor is adhatunk még cukrot, hogyha válságos idők vannak, mint eső vagy szárazság, tehát ami a méheknek nem kedvez.
Említette, hogy vándorméhész. Hány család kell legyen minimum, hogy megéri a vándorlást?
Ez relatív, a családok erősségétől függ nagyon. Régebben a vándorméhészek egy 30-50 családdal is megelégettek, most azért jó 100-on felül kell dolgozni, tehát 100-200 között érdemes. Nagyok a költségek.
Nagyon sokat beszélünk a mézről, a méz jótékony hatásáról. Ez látszik, hogy a vásárlók felvilágosultabbak, már úgy jönnek, hogy akácmézet kérek, virágmézet, vegyesmézet, fenyőmézet, vagy jönnek, hogy kérek egy üvegmézet.
Igen, mind a kétféle vásárlónk van, tehát van, aki csak egy üvegmézet kér, nem tudja, hogy milyen kér. Legtöbbje a vidékünkön a vegyes mézeket keresi. A családom akát meg a repszemézet szoktunk használni.
Hát ahogy elnézem, egyhamar nem hagyja abba, bármilyen nehéz is legyen ez a méhészkedés.
Mindig többet látunk, hogy kellene csinálni, tehát dolgozunk.
A farkaslaki Jakab Ernő méhész válaszolt kérdéseinkre. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Kovács Apolónia énekel.
Virágos madár, danos a tatár. Szép galambom, tubi-tubi fát, csipkés szélű egy kettővel várok rád. Csipkés szélű egy kettővel, kicsi szívem szerelmével, légy az enyém, kis babám. Sárgul már, kukorica szár, az én szívem kis galambom téged vár. Csipkés szélű egy kettővel, kicsi szívem szerelmével, légy az enyém kis babám. Sárgul már, kukorica szár, az én szívem kis galambom téged vár. Sárgul már, kukorica szár, párosával költözik a kis madár. Árva fészek a ház eleszék, hét falunak legszebb fia az enyém. Hét falunak legszebb fia, lelkem édes kicsi párja, fészket raknék véled én. Sárgul már, kukorica szár, szület után egymás érezünk mi már. Hét falunak legszebb fia, lelkem édes kicsi párja, fészket raknék véled én. Sárgul már, kukorica szár, pica szár, szület után egymás érezünk mi már. Hét falunak legszebb fia, delgem, édes kicsi párja, fészket raknék véled én, sárgul már. A szár, szület után egymás éleszünk mi már. Hét falunak legszebb fia lelkem, édes kicsi párja, fészket raknék véled én, sárgul már. A szár, szület után egymás éleszünk mi már.
Piró Zoltán vagyok, társadalom kutató, a Szapiencia oktatója, csíkszeredai szakember.
Van egy érdekes sorozat, most jelent meg a 6. kötete, ami a Proagriculturálhár Gite Universitás Alapítványnak az égisze alatt látott napvilágot. Pontosan milyen sorozatról van szó, és hogy jött az ötlet, hogy ilyen kiadványok jelenjenek meg?
Éppen 6. éve indította azt a kutatási program sorozatot az alapítvány, amely a térségben dolgozó, működő, innovatív agrárvállalkozóknak a kutatásával foglalkozik, és a mi intézetünket, a KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Intézetét kérte fel, hogy évente ezt a kutatássorozatot bonyolítsuk le, és ebből állítsunk össze egy agrárinnovációs témájú kötetet. A terep az a Székelyföld, tehát a székelyföldi térségben működő olyan innovatív agrárkezdeményezések, most a csigatenyésztéstől a ribizlin át az áfonyán gyümölcsfeldolgozásig, sajtkészítésig, akik megpróbálnak olyasfajta tevékenységet végezni, amely nem hasonlít a nagy farm gazdaságokra, de nem hasonlít a hagyományos családi önfenntartó gazdaságokra sem.
És mire jutottak? Hogy néz ki a Székelyföldnek a képe ezek után?
A legfontosabb eredményünk, amelyre szeretnénk sokaknak a figyelmét fölhívni, hogy nagyon-nagyon fontos ez a csoport. Ma már több százra tehető ezeknek az innovatív kezdeményezőknek a száma a Székelyföldön. Azt gondoljuk, hogy erre a csoportra sokkal jobban föl kell hívni a figyelmet. Mi jellemzi ezt a csoportot? Elsősorban az, hogy az innovatív ötletet valahol a térségen kívül szerezték. Valahol a világba, interneten, stb. De ezt az innovatív ötletet megpróbálják összekapcsolni a helyi adottságokkal, lehetőségekkel, és ebből az összekapcsolásból jönnek ki az érdekes dolgok. A másik nagyon fontos dolog, hogy nagyon elkötelezett emberekről van szó, akik egészséges terméket kívánnak előállítani, fontosnak tartják a környezetvédelmet, a helyi értékeknek a hasznosítását. A legfontosabb dolog ezeknél az innovatív agrárvállalkozóknál nem is a termék, hanem az a működési modell, ahogyan gondolkodnak és dolgoznak. Ez az az igazi innovációs dolog. Mi azt gondoljuk, most már több év kutatási munka után, ahol 100-nál több ilyen emberrel készítettünk már személyesen interjút, esettanulmányt, elemzést, hogy ez egy olyan csoport, amelynek térségi, stratégiai hatása is lehet.
A Gazdaélet mikrofonjával járva a Székelyföldet, örömmel mondom el, hogy nem csak a fiatalok azok, akik nyitnak az új fele, hanem bizony a középkorúak, még alkalomatán az idősebbek is. Önök tapasztalják ezt a jelenséget, vagy általában azok, akik megfordultak külföldön?
Itt vannak középkorúak, nyugdíjaskor előtt állók, vannak fiatalok, tehát úgy néz ki, hogy az innovatív gondolkodás nem feltétlenül életkorhoz kötött jelenség. Nem feltétlenül utaztak ők külföldre, de nyilván vannak olyanok is, akik dolgoztak Svájcban, Németországban, Ausztriában, Magyarországon, és láttak olyan példákat, amelyekre azt gondolják, hogy akkor, ha már vannak itthoni adottságok, van földterület, vannak épületek, van valamennyi eszköz, akkor el lehet indulni egy teljesen új úton. Ez nem életkorhoz kötött ez a jelenség, és ez egy pozitív tényező.
Általában, hogyha valami újban gondolkodunk, akkor ez kiviteleződik? Vagy legtöbb ilyen megmarad az ötlet szintjén?
Két fontos dolog van. Ezek az innovatív kezdeményezők általában a kivitelezésnek a modelljét is megtanulják. Tehát nem csupán egy óhaj van, egy vágy, hogy valami újat, hanem hajlandók megtanulni ezeket a technológiákat, amiben nagyon lényegesen különböznek a hagyományos családi gazdálkodástól, hogy ők gondolkodnak könyvelésbe, gondolkodnak műszaki innovációba, gondolkodnak géppark beszerzésbe, tehát sokkal szélesebb körbe fogják át az egész jelenséget és az egész gondolkodást. A másik, ami viszont fontos, hogy ők maguk viszonylag rövid idő alatt működőképessé válnak, viszont a környezetük nem feltétlenül támogató jellegű. Sok esetben megmosolyogják őket, hogy hát akkor te most csigát tenyésztesz, vagy rózsát termesztesz Csíkszeredába, ahol ilyen hideg van, akkor na lássuk ebből mi jön ki. Tehát van egyfajta távolságtartás, és a legutóbbi kötetünkben pontosan erre a kérdésre próbáltunk ráfigyelni, hogy milyen ennek a csoportnak a társadalmi elfogadottsága, szakmai nyelven ezt úgy mondjuk, hogy társadalmi beágyazottság, melyek azok az utak, módok, feltételek, amelyek ennek a csoportnak a társadalmi elfogadottságát növelni tudják, hiszen településenként legfeljebb egy-kettő ilyen innovatív kezdeményezést tapasztalhatunk, amit még mindenképpen jeleznék, hogy az ők részükről nagyon erős elkötelezettség van, hogy az innovatív tudásukat a környezetükkel megosszák, és ez egy folyamat. Mi azt gondoljuk, és ez a kiadványunknak a fontos következtetése, és ezt a kiadványt meg a következtetéseket külön szeretnénk térségben minden döntéshozóhoz eljuttatni, akinek az agráriumhoz köze van, hogy ez a célcsoport külön figyelmet, külön stratégiai és anyagi támogatási programot igényel.
Én azt tapasztalom, hogy ha régebben egy ilyen ember úgy kilógott a sorból, és megszólták a közösség tagjai, esetleg elteltek évtizedek, hogy valahogy rábólintsanak, hogy talán jó az, amit kitalált, az manapság talán egy-két év múlva is már nagyon elfogadott lehet. Hogy tapasztalják önök?
Igen, hát ez egy fontos megfigyelés. Emögött van egy nagyon érdekes fordulat, amit úgy nevezhetnénk, hogy a vidéknek, a vidéki világnak a fölértékelődése. A vidék az sokkal több, mint agrárium. A vidék az egy életforma, egy másfajta életforma, mint a város, amit kínál, és a vidéki életforma ma már a mi térségünkben is fölértékelődik. Tehát a környezet, a levegő, a víz, az élelem, az egészséges életvitel, és nem véletlen, hogy ezek az innovatív agrárkezdeményezések többnyire olyan módon működnek, amely megfelel ennek az új vidékképnek, ezen kívül meg többségében olyan termékeket állítanak elő, amelyeket okkal nevezünk kézműves termékeknek, amelynek nem csak az a lényege, hogy kézműves technológiákat is alkalmaznak, hanem az, hogy helyi értékek sok esetben vegyszerektől mentes, értékes dolgokat állítanak elő. Nem kevés olyan vállalkozó is van, aki azt mondta, hogy úgy indultam, hogy a családomnak olyan zöldséget, gyümölcsöt állítsak elő, amiben biztos vagyok, hogy tudom, hogy az egészséges és jó. Ez növekedett tovább, ma már piacra viszik. Ugyanezt tapasztaljuk a gyógynövény termesztésben, meg sok más területen, tehát a spektrum rendkívül széles.
Nagyon sok neves szakembert megnyertek a kiadvány számára, nagyon sokan írtak ebbe a kötetbe. Nehéz-e becserkészni a nagy neveket, a jó szakembereket? Mert mindig azt halljuk, hogy annyira elfoglaltak vagyunk, hogy örvendünk, hogyha a napi munkánkat tudjuk végezni.
Mondhatom azt, hogy most már 6. éve végezzük a munkát, és ezekkel a szakemberekkel, akik különböző szakmai hivatalokat, intézményeket vezetnek, amelyeknek a agrártevékenységgel, meg az agrárinnovációval valamiféle közük van, nyitottak és együttműködőek ezek az szakemberek. Nyilván, hogy az ők tevékenységüket országos szabályozások, intézményi keretek, támogatási programok kötik. Tehát nem mindig tudják azt tenni intézményvezetőként, amit józan szakmai meglátásuk szerint ugye úgy gondolnak, hogy tenniük kellene, hiszen a hivatali szerkezetek azok olyanok, amilyenek, de minden tekintetben segítőkészek, amikor szakmai fórumokat szervezünk, vagy kiadványokat állítunk össze. Én azt gondolom, hogy ezeknek az intézményeknek, hivataloknak a szakmai vezetői nélkül nem lehet előbbre lépni ezen a területen.
Ez a kiadvány és az előző 5 a kereskedelembe kapható, vagy csak egy bizonyos rétegnek szól?
Általában 200-300 példányba készülnek ezek a kiadványok, mert meglehetősen szakmai kiadványokról van szó, ezen kívül meg nyilván egyfajta portrék is a innovatív agrártermelőkről. Kereskedelmi forgalomba nem kerül, hiszen ezek pályázat által támogatott munkák, viszont az anyag mindig az alapítványnak a honlapján szabadon hozzáférhető a teljes anyag. Ezen kívül meg sosem marad egy példány sem a nyakunkon, tehát mind szétküldjük részint magukhoz az innovatív vállalkozókhoz, intézményekhez, médiához, meg rendezvényeken szabadon hozzáférhető tematikus rendezvényeken, és nyilván, hogy könyvtárakba elhelyezzük, meg külföldi szakmai kapcsolatépítésre is az alapítvány felhasználja.
Bíró A. Zoltán társadalomkutatót, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem oktatóját hallották az elmúlt 9 percben. Most Hunyadi Csilla énekel. Folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Ambrus Tünde, Székelyfalu 10-es, a Mártonároni lét mérlegén című könyvet ismertetjük. A szerző annak a térnek és közösségnek össztársadalmi vonatkozású értelmezésére vállalkozik, ahonnan Mártonáron is vétetett, a történeti földrajz keretében végzett székelyföldi kultúrtáj vizsgálatai nyomán született tanulmányával egy régebbi, tágabb kutatás kiegészítését valósítva meg. Témája a történeti székelytelepülés és népességföldrajz, a dinamikus kultúrgeográfia és az ágazati vallásföldrajz közös határterülete. Ez a tanulmány arra is példát adhat, hogy a negatív evidenciák zsákutcájából gyakran csak úgy lehet kijönni, ha visszanyúlunk az olyan összetett, az elmúlt évszázadokban jól kiérlelt szerves, alanyi alapon nyugvó közösségi modellekhez, amelyeknél úgy tűnik jobbat nem találtak ki. Mártonáron a székely és tágabban az erdélyi népközösség elkötelezett tagjaként hitte, hogy erkölcsi kötelessége nemzetinek túlélését és megmaradását szolgálni, kiutat keresni a nem egyszer pusztulás sejtető idegen társadalmi erőkkel szemben, mert tudta, hogy a zsákutcából való kihátrálás nem mindig visszalépés is egyben, hanem lehet okos útkeresés, remény és bizakodás rátalálni és rálátni a helyes irányra. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Mártonáron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Vásárhelyi éles novenáron, a rózsámat minden este várom, minden este várom, a két karomba zárom, a vásárhelyi éles novenáron.
négy szem a világon. A rózsám nem lehet a párom, nem lehet a párom, mégis mindig várom a vásárhelyi híres operáron. Nem lehet a párom, mégis mindig várom a vásárhelyi híres operáron.
Zsombori Róbert énekelt, kísért Jakab Attila is zenekara egy 2003-ban készült hangfelvételről. Ha érdemesnek tartják, továbbra is tetszikeik és osszák meg műsorunkat a Facebookon, a Sármási Bocskai János profil alatt. Hűséges hallgatóinkat a szeptember 25-i sorsoláson jutalmazzuk. Addig is, ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, küldjék el levélben vagy e-mailen.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
A fekete szőlő, te voltál az igazi szerető.
Bocsásd meg, ha valamkor a hadétettem, eljön egy babám rosszat csegekedtem.
Bocsásd meg, ha valamkor a hadétettem, eljön egy babám rosszat csegekedtem.
Kinek forró babám azt a
néked forrom, hogy legyél szerető.
Négy sarkában, négy szál, szabos rozva ringot.
S kőzetébe babám, hogy addig egy vagyok. Négy sarkában, négy szál, szabos rozva ringot.
Kőzetébe babám, hogy addig egy vagyok.
Szedjük le,
vidd a város végére.
Odaadom egy legénynek, István nevezetőnek. Ha kérdi, hogy ki küldte, mondd meg, hogy egy lány küldte. Ha kérdi, hogy milyen lány, mondd meg, hogy egy barna lány. Ha kérdi, hogy ki küldte, mondd meg, hogy egy lány küldte. Ha kérdi, hogy milyen lány, mondd meg, hogy egy barna lány.
Mátyás Judit és Madaras Gábor énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a SoundCloudon, a YouTube-on és a Facebookon is. Hudi Istvánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.